Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mi atyánk elemzése során eljutottunk a negyedik kérésig, ami így szól, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. A negyedik kérés az életnek egy hatalmas területét fogja át, és rendkívül sok gyakorlati dolgot érint. Ezért akár egy sorozat se lenne elegendő ennek a méltó taglalására. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mi minden van benne ebben a kérésben. Említettem önöknek, hogy a mi atyánk hat kérésből áll, és ebben a hat kérésben az életünk összes fontos kérése benne van. Jó lenne megtanulni az életnek a legfontosabb céljait, a legfontosabb feladatait, és a mi atyánk erre is jó eszköz, hogy tudatosítsuk, hogy mi is a dolgunk az életben, és meg a legnagyobb kérések az életben, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ez a negyedik kérés felöleli azt, hogy tulajdonképpen hogyan is szerezzük meg a mindennapi kenyeret, illetve hát a pénzt, amiből meg lehet venni az élelmet, ugye a kenyéri gyűjtő fogalom is magába öleli a táplálkozást, a fennmaradásunkat, amiről nekünk kell gondoskodnunk, hogy hogyan is élünk meg ezen a világon. De itt Jézus azt tudatosítja, hogy tanuljunk meg a mindennapi kenyérért folytatott küzdelemben is valakire támaszkodni, valakinek a segítségét hívni, mert nem mindegy, tehát újra mondom, nem mindegy, hogy szerezzük meg a mindennapi kenyerünket. Lehet azt megszerezni ügyeskedéssel, csalással, de lehet megszerezni tisztességes, becsületes munkával. Tehát a kérés először is magába foglal minden olyan kérést, ami arra vonatkozik, hogy itt az életben tanuljunk, foglalkozást, hivatást válasszunk, hogy a mindennapi kenyérhez vezető utunk az becsületes, az tisztességes legyen, hogy az a falat, amit minden nap lenyelünk, amit a táplálkozás során magunkhoz veszünk, az jó érzéssel jusson belénk, ott ne legyen az emberben lelkiismeretfurdalás, hogy esetleg mások kárára szerezte meg a mindennapi kenyeret, tehát ügyeskedéssel, csalással, lopással. Magába foglalja ez a kérés azt, hogy tulajdonképpen hogy milyen legyen a viszonyunk a pénzhez és a pénzgazdálkodáshoz. Magába foglalja ez a kérés, hogy milyen legyen a viszonyunk a munkához, a munkaerkölcshöz. Magába foglalja ez a kérés azt, hogy amikor valamit megszerzünk, azt hogyan használjuk fel, milyen mértékkel éljünk a dolgainkkal. Magába foglalja ez a kérés az, hogy megelégedettek legyünk, hogy tanuljunk meg mindig olyan keretek között élni, amilyen keretek között éppen vagyunk. Ahogy Pál apostol mondta, egy nagyon gazdag város, nagyon gazdag keresztény közösségének, Tesszalonikának, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes és nyugalmas életet folytassatok, és mindenki a maga dolga után lásson, és tulajdon kezetekkel szerezzétek meg a kenyereteket. Itt hangzik el egyébként ez a híres mondás is, mert aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Magába foglalja ez a kérés aztán azt is, hogy amit magunkhoz veszünk, amit az általunk elnyert pénzen megszerzünk és magunkhoz veszünk, a táplálék, az élelem az milyen minőségű legyen, hogy az valóban tápláljon bennünket, hogy a híres hippokrátészi alapelv érvényesülhessen, hogy táplálékod legyen gyógyítód, hogy a legjobb orvosság a táplálék legyen. De magába foglalja ez a kérés azt is természetesen, hogy hogyan küzdhetünk a betegségekkel szemben. A betegségek nagy része ugyanis a táplálkozásból származik, abból, amit beengedünk, beviszünk a szervezetünkbe. És lehetne még folytatni tovább, csak címszószerűen is. Nagyon sok időt venne igénybe, hogyha önöknek most fel akarnám sorolni, hogy mi mindent foglal magába az életnek, mi minden nagy eszmei és nagyon nagy gyakorlati területeit foglalja magába ez a kérés, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Kedves nézőink, hadd emeljek ki ebből a hatalmas nagy jelenségcsoportból néhány nagyon fontos dolgot, ami talán bennünket a 21. század elején kiváltképpen, élénken, elevenen érint. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni és újra hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy hogyan szerezzük meg a mindennapi kenyeret. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát enni kell, enni szükséges, ez egy elemi dolog. mindegy, hogy hogyan szerezzük meg, aféle Jákobi gondolkodással élnek, aki megy haza a mezőről, és megcsapja az orrát Ézsaunak, a bátyjának, a fősztjének az illata, és ő eladja az elsőszülöttségi jogát azért az egytál lencsért, csak hogy gyorsan csillapíthassa az étvágyát. Tehát nem mindegy, hogy hogyan szerezzük meg a mindennapi kenyerünket, nem mindegy, hogy milyen áron szerezzük meg a mindennapi kenyerünket. A 10 parancsolat 4. parancsolatában van egy nagyon fontos erkölcsi szabály, ami így hangzik, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Még egyszer említem, hiszen a 4. parancsolatból ezt a szabályt szinte nem ismerjük, mert a középkorban törölték, később a katekizmusokból is kimaradt, és felnőttek nemzedékek nem az elmúlt 40 év, hanem az elmúlt évszázadok, sőt évezredek során, amelyek nem tanulták meg ezt, ami a Bibliának egy alapvető erkölcsi tanítása, ami Jézus életének is egy alapvető erkölcsi példája volt, hiszen Jézus is fizikai munkát végzett apjának, nevelő apjának, Józsefnek ácsműhelyében, és a Biblia egyik legnagyobb emberi személyisége, Pál apostol is sátorkészítő volt, és a saját kezével szerezte meg a pénzt, amivel önmagát is fenntartotta, a munkatársait is fenntartotta. Tehát még egyszer említem ezt a parancsolatot, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. A Biblia szerint a kenyérkereset nem egyszerűen fizikai kötelesség. A pénz megszerzése nem egyszerűen anyagi kérdés. Az, hogy dolgozzunk és pénzhez jussunk, ez elsősorban erkölcsi kérdés. És a munkába, a tevékenységünkbe is elsősorban erkölcsi alapot kell belevinnünk, mert ettől függ a magunk, a családunk és a környezetünknek is a jóléte és a megelégedettsége, hogy látja-e a családunk és a környezetünk, hogy mi valóban dolgozunk és valóban munkával szerezzük meg a mindennapi kenyeret. Sajnos a 20.-21. századra az élet olyanná vált, hogy akik ügyeskednek és akik egyáltalán semmit nem dolgoznak, óriási pénzeket tudnak, hogy mondják most, leakasztani. Azok pedig, akik fáradtságos munkával szereznek béreket és jutnak fizetéshez, azok pedig szinte nyomorognak. És én nagyon sok emberben kialakul ez a meggyőződés, hogy a pénzszerzésben mindent meg lehet engedni bármi áron, csak hogy pénzhez jussak, hiszen a mindennapi kenyérre szükség van, hiszen fenn kell maradnunk, hiszen táplálkoznunk kell, és a családunk szájába is valamilyen falatot kell szereznünk és adnunk. De még egyszer mondom, az az ember, aki komolyan veszi a mi atyánk kéréseit, és aki ezt a 4. kérést is komolyan veszi, úgy, ahogy ezt Jézus az egész Biblia szöveg összefüggése szerint elénk állította, az komolyan veszi azt, hogy hogyan is jut majd a mindennapi kenyérhez. Ismertem egyszer két barátot. Az egyik barát azt mondta, úgy 18-19 évesek lehettek, hogy nézd, nekem elsősorban pénzre van szükségem, mondta a társának, nekem házra van szükségem, hiszen a családomat emberhez méltó körülmények közé szeretném juttatni, majd utána foglalkozom kultúrával, vallással, hittel, tehát az alapvető dolgokat meg kell szereznem. A másik barát nem ezen a véleményen volt, ő azt mondta, hiszen már akkor ismerte a hegyi beszéd híres, nevezetes felhívását, amellyel Jézus azt mondta, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Ő így felelt a barátjának, nézd, én először az életem értelmét szeretném tisztázni, én a nagy eszmei gondolati kérdésekben szeretnék zöldágra vergődni, és aztán majd, hogy mennyit keresek, én olyan hivatást szeretnék választani, amit szeretek is, aztán, hogy mennyit keresek, az már egy más kérdés. És aztán, hogyha lesz családom, és nem jutok rögtön lakásba, meg házba, de elsősorban szeretet, egyetértés, megelégedés legyen, nyilván egy bizonyos szintet megütve, ami egy emberi szint, nem az állatok szintje, hanem egy emberi szint, de különösképpen többre én nem törekszem, ez lesz az első. A két barát 18-19 évesen így gondolkozott. Az első már nincs életben, 40 éves kor előtt meghalt szívinfarktusban. Lett ugyan neki sok pénze, lett óriási háza, felesége, gyermeke is, de most özvegy a felesége és árvák a gyermekei. A másik barát életben maradt, életben van, rögtön nem szerzett se házat, se nagy pénzt, se nem tudott gyorsan megházasodni, családot alapítani, de szépen folyamatosan az életében eljöttek ezek a dolgok, minden a maga rendjén és sorrendjében. Először ő a döntő kérdéseket szerette volna tisztázni az életében. Olyan hivatást választott, amit örömmel végezhetett, holott nem nagy pénzért. Aztán albérlet következett, aztán az albérletből kis lakás, aztán lakásból egy kis falusi ház, de eközben összeforrt a család, összeforrt a férj és a feleség, a gyermekek is megtanultak küzdeni, és úgy tudta felnevelni a családját, hogy egyben példát nyerhetett mindenki arról, hogy az életben az alaptörvény, a természetes fejlődés, ahogy a fa is egy évgyűrűt hoz egy évben, és aztán másik évben a következő évgyűrűt, és így szépen folyamatosan növekszik, az emberi életet is valahogy fel kell építeni, és nem mindegy, hogy hogyan építjük fel az életet, nem mindegy, hogy kire, mire építjük az életet, nem mindegy, hogy milyen módon élünk, nem mindegy, hogy milyen sorrendet követünk az életben. Valaki azt mondja, hogy először ezt, a másik azt mondja, hogy először azt. Jézus világosan kifejezte a hegyi beszédben, keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más, család, ház, kocsi, nyaraló, utazás, minden, amire szükség van, megadatik néktek. Amire meg nincs szükség, az jobb is, hogy nem adatik meg, mert az csak kolonc az életben, akkor is, amikor valaki megkapja, és azután is, miután azt megkapta. Tehát az első dolog, amit nagyon szeretnék önöknek hangsúlyozni, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma kérésben, hogy ez magába foglalja minden embernek azt a hívő, azt a bizakodó hozzáállását az élethez, hogy én az életet szeretném megismerni, az élet gazdagságát, szépségeit szeretném felfedezni, én az életben örömmel, boldogsággal akarok élni, és a munka, amely az életünknek jelentékeny nagy területét foglalja le, a munka számomra erkölcsi kötelesség, én nem engedhetem meg magamnak, hogy az életemnek ilyen nagy területén én úgy szerezzem meg a pénzt, hogy nemtelen, tisztességtelen eszközökkel jussak ahhoz hozzá. Vagyis ez az ember azt mondja el, amit egy gyönyörű imádságban Salamon király a 127. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző, hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének, akit az Isten szeret, annak álmában áld eleget. Tehát aki az életet úgy éli, hogy az életnek ezen a fontos nagy területén, a munkavégzésben, a pénzszerzésben, nemhogy nem zárja ki az Istent, hanem igényeli az Isten tanácsait, igényeli az Isten segítségét, az az ember biztos, hogy boldog, megelégedett, igazi élethez jut. De ezt minden nap ezért meg kell vívni a küzdelmet. Mindennapos kérés az, amit a mi atyánk negyedik kérésében Jézus megfogalmazott, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ahogy minden nap természetesen leszeljük a kenyeret, és minden nap megunhatatlan a kenyér, valami csodálatos táplálék, minden nap meg is kell azért küzdeni, hogy az a kenyér az asztalra kerüljön, és hogy magunkat és családunkat fent tudjuk tartani. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az életemnek ezen a fontos területén is számítok az Isten segítségére, az Isten tanításaira, az Isten törvényeinek a komolyan vételét itt is szeretném követni és elvégezni. Így olvassuk máskor példabeszélek 30. fejezetében, olyan nagyon megrendítően hangoznak ezek a kérések, ez is egyfajta imádság, amikor azt mondja ott a szerző, hogy Istenem, szegénységet ne adj nekem, de gazdagságot se adj nekem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy elszegényedvén megnátkozzalak téged, meggazdagodván el ne feledkezzem te rólad. Isten tudja azt, hogy mikor, kinek, mire van szüksége. Isten tudja azt, hogy mennyi pénzre van szükségünk, mennyi anyagi bőségre van szükségünk. Pál apostol azt mondja a Filippi levél 4. fejezetében, hogy én megtanultam az életemben, hogy mindenben, amiben vagyok, megelégedett legyek. Ismerős vagyok a jó lakással, ismerős vagyok az éhezéssel is, ismerős vagyok a bővölködéssel, ismerős vagyok a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez az életnek az alapkérdése, hogy amikben vagyunk, amilyen helyzetekben az életbe kerülünk, szegénységbe, gazdagságba, nehézségbe, könnyebb helyzetbe, de mindig megőrizzük az ember voltunkat, mindig megőrizzük annak a képét és hasonlatosságát, aki létrehozott bennünket, és akihez hasonlóvá válhatunk, hogy ismerősek lehetünk a szegénységgel, gazdagsággal, szűkölködéssel, bőséggel is, de hogy mindenben, mindenre legyen erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, Istenem, én veled akarom megszerezni az anyagi javaimat. Nem nélküled, nem azt mondom, hogy hát a vallás az vallás, hetenkénti istentiszteletre járás, és utána aztán következik a 6 kemény nap, amikor a magam erejére kell támaszkodnom, mert hát ugye a pénz beszél és a kutya ugat, ugye a nagy magyar közmondás szerint. Egyébként nem tudom, ismerik-e, hogy amikor Gandhi először Európába jött és megnézte, hogy milyen ez a híres neves vallás, ez a kereszténység, állítólag ezt a nevezetes kijelentést tette, hogy én kérem, vasárnapi kereszténységet láttam. Vasárnap az emberek szépen felöltöznek, elmennek az istentiszteletre, a hét többi napján, a többi 6 napon pedig úgy viselkednek, mintha nem lenne istenük, akkor két könyökkel és a maguk erejére támaszkodva mindenki pogány és mindenki ateista, jól lehet, nagyon sokan tódultak az istentiszteletekre a hét egyik napján, de ez számomra, mondta Gandhi, vasárnapi kereszténység. Ennél a buddhizmus is jobb, ennél a keleti vallások is több gyakorlati érzéket oltanak bele az emberbe, hogy hogyan is kell élni, hogyan is kell nyugodtan, tervszerűen, munkát végezve és a munka után megpihenést engedélyezve magunknak élni. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, mondja a Szentírás erkölcsi parancsolata. De kedves nézőink, egy másik jelenségcsoportra is hadd térjek ki, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma kapcsán. A kenyér, ahogy említettem, gyűjtőfogalom, de nagyon jó gyűjtőfogalom. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen kenyeret veszünk magunkhoz. Ebben a kérésben, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, benne van az is, hogy Istenem, bárcsak törekedhetnék arra, hogy egészségesen éljek. Bárcsak elkerülhetném a betegségeket. Bár csak olyan életet élhetnék, ami valóban másokért való élet, nem mindig magammal foglalkozva, magam nyűgeivel, nyavajáival, bajaival, bár csak felszabadulhatnék arra, hogy másokat is észrevegyek, és mások nehézségeit is magamévá téve tudjak élni másokért. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nem mindegy a kenyér sem, amit magunkhoz veszünk. Tudnék, a betegségeknek legalább a 60-80% abból származik, amit beviszünk a szervezetünkbe. Elmondtam önöknek már a sorozatunk keretében, de hadd ismételjem újra, egyrészt azért, mert nyilván mindig újabb nézőink is vannak, másrészt azért pedig, hogy egy 50 előadás után már nem lehet mindenre emlékezni, hogy orvosi felmérések szerint a genetikával kapcsolatos betegségek, tehát az öröklődéses betegségek, 10-15%-nál többet nem tesznek ki az életben. A környezetszennyezéssel kapcsolatos betegségek, egyre nő a környezetszennyezés, egyre inkább tönkre akarja tenni az ember ezt a világot, de azok se tesznek ki 15-20%-nál többet. A betegségek előidézésében legalább 60-80%-ban mi magunk vagyunk a felelősek, mi személyesen vagyunk a felelősek, emberek, akik beviszünk a szervezetünkbe olyan tápanyagokat, olyan kenyérféleségeket, amelyek nem kenyerek, amelyekről azt olvassuk szintén a példabeszélek könyvében, hogy hazug étkek. Még egyszer hadd hangsúlyozzam önöknek, hazug étkek. A Biblia az igazságra, az egyenességre, az őszintességre nevel bennünket, nem a hazugságra. A hazugság nem csak az, amit mondunk, a hazugság az is, amit teszünk, amit cselekszünk. Sokszor azt visszük be a szervezetünkbe, ami nem táplál bennünket, ami nem épít bennünket, hanem rombol. Állítólag az amerikaiak azt mondják az európaiakról, és különösképpen a magyarokról, hogy az európai ember a túltáplált éhező. Tehát az az ember, aki nem azt a kenyeret viszi be a szervezetébe, amire szüksége lenne. A Bibliában nagyon sok könyvben olvashatunk arról, hogy mi is az igazi kenyér. Ezékiel könyvében még bibliai kenyérrecept is található, gabonafélék, hüvelyesek foglalnak helyet ebben, még a porció, még az adag is ott van, természetesen ókori mértékegységben, hogyha azt átszámítjuk, körülbelül 23-25 deka, amire a Biblia utal, hogy ez a mindennapi kenyéradag, amire mindenkinek szüksége van. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérésben, benne van az, hogy az ember bárcsak bölcsen tudjon élni azzal, amit magához vesz, amit bevisz a szervezetébe, hogy az ember valóban egészséges legyen, hogy ne csak mondogassuk állandóan azt, hogy egészség, egészség és a legfontosabb dolog az egészség, ne csak mondogassuk azt, hogy el akarjuk kerülni a betegségeket, hanem erre valóban úgy törekedjünk, hogy az ember életében ezt megfontolás, utánajárás kísérje. Ne az ínyünknek higgyünk tehát, hanem higgyünk az értelmünknek, a gondolkodásunknak, utána lehet járni ezeknek a kérdéseknek. Manapság Magyarországon is nagyon sok táplálkozás tani vagy táplálkozás védelmi könyv jelenik meg, ahogy látják most is a bejátszásban. Magyarországon ma már utána lehet járni, nem csak elvben, de gyakorlatban is. A kenyérrel kapcsolatban is hadd mondjam el, hogy a Biblia szerint a teljes tápértékű kenyér a teljes őrlésű kenyér, tehát amelyben a búzának nem csak a beltartalma, hanem a csírája és a korpa része is benne van. A Bibliában olvasunk tehát kenyérreceptet, olvashatunk pörkölt búzáról, olvashatunk tönköly búzáról, amit most különösképpen újra szeretnének visszahozni a táplálkozásba. Olvashatunk sok minden olyan egészségvédelmi törvényről, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten az élet istene, az egészség istene. És ha valaki azt mondaná, hogy hát kérem szépen, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és hány ember éhezik a Földön? Olvashatunk például itt a Világhelyzete című kiadvány sorozatban, amely Magyarországon 1992 óta jelenik meg. Egy független amerikai intézet adja ki, és minden évben az országok kormányainak az asztalára is lehelyezi. Minden évben olvashatunk arról, hogy a világon miért van ez a rettenetes éhínség, miért teljesednek Jézus nagy apokaliptikus beszédének szavai, hogy lesznek éhínségek, járványos betegségek, földrengések mindenfelé. Ahogy Máté evangélium a 24. és Lukács evangélium a 21. fejezeteiben olvashatjuk. Miért teljesednek be? Az emberek hibái miatt. Mert ma él 6 milliárd ember a Földön, a 6 milliárd ember közül másfél milliárd éhezik. A mai nap is, hogy én önöknek beszélek és önök engem hallgatnak, körülbelül 40-45 ezer gyermek halt meg a világunkban. Ez döbbenetes dolog, ez egy olyan hatalmas szám, aminek a tudtával már nyugodtan nem is alhatnánk, ami fel kellene, hogy élessze az emberi szolidaritás, segítőkészséget, az emberi összefogást, de hát az Élelmezésügyi Világszervezet már 1975-ben összefogásra hívott fel, hogy ne legyen az ezredfordulóra éhező a Földön. Az ezredfordulóban és tájékán nagyon sok látványos ünnepség volt, nagyon sok fényes pazar, tűzijáték és minden más, de ugyanez a világszervezet kijelentette, hogy nemhogy nem tudtuk megszüntetni az éhezést, hanem ma a világ egynegyede éhezik. Még a fejlett államokban is, mint az Amerikai Egyesült Államok, 30 millió ember alultáplált, Magyarországon pedig 3-4 millióra tehető, tehát az ország lakosságának jelentékeny része, akinek az életében nem teljesedik be ez a kérés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Te kedves nézőink, hadd emlékezzem meg utolsó sorban még egy harmadik jelenségcsoportról is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Az élet egyik alapkérdése a mértékletesség, a megelégedés. Azzal, amiben vagyunk, az azzal való megbékélés, ha van élelmetek és ruházatotok, elégedjetek meg vele, mondja Pál apostol az őskeresztény gyülekezeteknek. És valóban a mai világban ez a kérés, úgy látjuk, hogy nincs ott az emberek szívében, és nem teljesedik ez a kérés. Miért? Mert az emberi élet mértéktelen és féktelen lett, mert az emberi életben nincs megelégedés, mert az emberek a kicsinek nem tudnak örülni, mert a hála, a tisztelet kiveszett, és kiveszett az az érzés az emberek közül, hogy itt valaki táplálja a föld lakosságát, mert nem mi emberek biztosítjuk a másik számára a mindennapi kenyeret. A 1,5 milliárd ember azért éhezik, mert mi nem biztosítjuk. A 40-45 ezer gyerek azért hal meg, mert mi nem fordítunk gondot erre. Az ember bűne ez. Az Isten az, aki táplálja ezt a világot. Az Isten az, aki a megfoghatatlan gondviselésével ott van minden emberi életnél. És egy ember meg akarna halni az éhínségtől, ahogy a Királyok első könyve 17. fejezetében olvashatjuk, hogy egy özvegyasszony, a Sárepta özvegyasszony azt mondta, hogy ő meg fog halni, mert csak egy kis lisztje, egy kis olaja maradt, ezt most meggyúrja, egy kis kenyér lesz belőle, ő és a fia ezt megeszi, holnap után nincs már mit enni, meg fog halni. Isten küldte hozzá Illés prófétát, és érdekes, a próféta is kért tőle, abból a kevésből is kért tőle. Olvassák el, kérem, ezt a fejezetet Illés történetéből. Így szoktam humorosan mondani, nem sikerült meghalnia, mert teljesedett a 37. Zsoltárnak az ígérete az életében, hogy gyermek voltam, megvénhettem, de azt nem láttam, hogy az igaz ember kenyérkéregetővé elhagyottá vált volna, sőt a magzatja is koldussá. Nem, az Isten táplál, az Isten fenntart, ahogy a mezők liliomait, az ég madarait fenntartja, minden emberre gondot visel, akkor, hogyha az ember megtanulja ezt kérni, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor, hogyha az ember mértékletes, ha az ember megelégedett, és hogyha az ember összhangba kerül az Isten törvényeivel.
Illés Gyula, nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran, s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklő hegyek úsztak, ápolták megfáradt szemem. Dombok és felhők. Megíratlan vers volt ez is. Az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen, boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, mely alattam békétlen dohog, izzad és köpköt fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilalt belém ekkora múlt, fagyasztó éllel, gúnyosan. Megszokták? Megtudtad te szokni? Volt benne részed, a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált? Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind? Hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, s tagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc, ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kínt. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra a gróf birtokán, mintha apám és minden ősöm dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő palló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót. Nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhova kerülj.